Nyolcadik fejezet. Így történt. Az író, kedves olvasóm, bizonyos elfogódottságot érez, amikor történetének legfontosabb mozzanatához közeledik. Igyekszik elhalasztani. Sokáig másról beszél. És közben reménykedik, hogy valami csoda fog történni. Valaki más megírja helyette. Az író sem szereti a felelősséget, és a nagy jelenet előtt csak nem összeroppan. De azután mégsem halaszthatja tovább. Nagy lélegzetet vesz, és igyekszik minél hamarabb túlesni rajta. Jeanhoz bejáratos volt egy Laporte nevű ember, aki tudott arról, hogy Boehmer őrzi még a csodálatos ékszert, amelyet senki sem akar megvenni. Egyszer mellesleg azt mondta Jeannak, ha csak ugyanolyan jóban van a királynéval, beszéljen rá, hogy vegye meg Boehmerék nyakékét. Ön látta a nyakéket? Kérdezte Jean. Láttam. Valóságos csoda. Csak a kövek kincseket érnek. A belefektetett munkáról nem is beszélve. A tárgyalások megindultak. Laporte apósa, Assé főügyész felkereste Boehmeréket, és elmondta, milyen kilátás nyílik a számukra. Az ékszerészek kijelentették, hogy szívesen adnak 1000 louist is annak, aki megszabadítja őket a nyakéktől. Laporte nyakig ült az adósságban. 1784. december 29-én Assé és Bassange, Boehmer üzlettársa, beállított az ékszerrel Jean Rue nevű Saint-Gilles házába. Kinyitották a tokot, és Jean előtt ott csillogott 1000 gyémánt fényével a csoda, a Valois csoda. Ott feküdt az elátkozott Nibelung kincs. Végre napvilágra jutott a mélységből, és most szerte árasztja gonosz bűvöletét. Jean egy pillanatra elszédült. Ez volt az a pillanat, amikor átélte, hogy nem jött hiába a világra. Az ihlet, amely eddig alaktalanul hömpölygött lelkében, most megtalálta a formát. A nagy terv megszületett. Összekapcsolja a két fixa ideát. A kardinálisét és Boehmerét. És így mód teljesedik a harmadik fixa ide. Az övé. A kardinális Jean utasításait követve Saverben tartózkodik. De januárban visszaérkezett Párizsba. Plantabáró levelet hozott neki a királynétól. Siessen ide, mondta a levél. Őrne szeretnék bízni egy titkos ügyet, amely engem személyesen érint. Lamott grófné majd megfejti ön előtt rejtvényt. Január végén Jean újra találkozott az ékszerészekkel, és bejelentette. Nem lehetetlen, hogy az ékszert néhány nap múlva megveszik. Egy igen előkelő úr lesz a vevő. Legyenek óvatosak, mert a nagyurak rosszul fizetnek. Az ő nevét pedig ne említsék. Az ékszerészek, megfélemlítve Jean előkelőségétől, azt ígérik, hogy valami gyönyörű ékszert ajándékoznak Jeannak. Pénzt nem is mernek kínálni. Köszönöm, nem fogadhatom el, mondja a valóávér. Hát csak azért teszem, hogy segítsek magukom. Hiszen a jótékonyság századában élünk. Január 24-én Jean és férje korán kell. Reggel 7-kor már Boehmeréknél vannak a Rue Vendôme-on. Ma eljön önökhöz Rohan kardinális. Ő a vevő. Az én nevemet ne említsék. Nem sokára megérkezik a boltba Roa. Megnézi az ékszert. Nem tetszik neki. Finom, rokokó ízlése, túlságosan nagynak, barbárnak, múlt századinak érzi a gyakéket. Egy pillanatra csalódás fogja el. Hát ez tetszik a királynénak, mondja magába. Nem értem. Azt hittem a kecses, a könnyed, a zsoli dolgokat szereti. De hát hiába, nem francia. Mindegy, a királyné óhaja, parancs. Az előzmények a következők. Jean a már kipróbált módszer szerint azt mondta Rohannak, a királyné szeretné megvenni az ékszert, de pillanatnyilag nincs elég készpénz. Hitelbe akarja megvenni, váltók ellen részletfizetésre. Titokban, a király tudta nélkül. Ezért van szüksége Rohanra. Azt akarja, hogy az ő neve hivatalosan ne szerepeljen, hanem Roa legyen a vevő. Roa álljon jót érte vagyonával és nevével az ékszerészeknél. Ő viszont a pénzt Rohannak fogja küldeni. Ezt az óhaját közli Jean útján, majd Rohan kívánságára levélben is. A számunkra az a legcsodálatosabb, hogy Rohan ezt a mesét elhitte. Ez még az ő hiszékenysége mellett is megdöbbentő. Azt nyilván nem vette túlságosan komolyan, hogy a királyné a vásárlásban nem akar szerepelni, mert hiszen közölte az ékszerészekkel, hogy a királyné megbízásából veszi meg az ékszert. Az ékszerészek ugyanis nem nagyon bíztak Rohan fizető képességében, mire ő a királynéval fedezte magát. Meg is mutatta nekik a királyné híres aláírását a megállapodás alatt, amelyről később még beszélünk. De ha nem kell Marie Antoinette nevét titokban tartani, akkor mi szükség van Rohanra? Talán, mint jótálló úr. Ez is kiesik, hiszen a tranzakció folyamán Roa maga is láthatta, hogy a királynénak, ha csak igen távolról szerepel is, még mindig sokkal nagyobb a hitele, mint neki. Esetleg arra gondolt, hogy a királyné csak ildomosságból mond kölcsönt, de tulajdonképpen ajándékul akarja elfogadni az ékszert. Nem. Kétségtelen, hogy Rohanba nem támad föl olyan gavallíros szándék, hogy maga fizesse ki az ékszert. Nagyon is számított arra, hogy a királyné kifizeti. Ez az egyetlen dolog, amiben aggályosnak mutatkozott. Csak akkor megy bele az üzletbe, amikor a királyné írásban is kötelezi magát a fizetésre. Tehát akárhogy is forgatjuk, Rohan szerepe az egész üzletben merőben felesleges. A királynénak, hogy titokban megvegye az ékszert, nincs szüksége Rohanra, sem mint jótállóra, sem a nevére, sem a pénzére. Ezzel Rohan is tisztában van. Akkor miért hiszi el mégis, hogy a királyné hozzáfordul? Azért, mert Rohan. Gondoljunk vissza mindarra, amit a harmadik fejezetben hiszékenységéről mondtunk. Azért mondtuk el, hogy most visszagondolhassunk rá. És amellett Rohan nem üzletember. Gazdaságilag iskolázott korunkban már el sem tudjuk képzelni, mennyire nem az. Bizonyára ilyesmit gondol magában. Én ugyan nem értem, mit szükség van rám a nyaklánc megvásárlásához, De, mint úgy, általában nem értem, mi történik a pénzemmel, miért nincsen sohasem, amikor olyan rengeteg a jövedelmem. De fel kell tételeznem, hogy itt is olyan pénzügyi dolgokról van szó, amelyeket nem értek, és amelyeket rangomon alul is állna megértenem. Január 29-én az ékszerészek felkeresik Rohant az Hotel de Strasbourgban. Megállapodnak a feltételekben. Rohan, illetve általa a királyné, 4 részletben fizeti ki az 1.600.000 fontot. Fél évenként. Az első részlet 1785. augusztus 1-én esedékes. A szállításnak azonban már február 1-én meg kell történnie, mert a királyné gyertyaszentelőkor már fel is akarja venni az ékszert. A feltételeket maga Roa foglalja írásba, és átadja Jeannak, hogy közölje a királynéval. Jean az írást azzal hozza vissza, hogy a királyné minden tudomásul vesz. Szépen köszöni, de a nevét nem akarja aláírni. Ez az a pont, ahol Roa makacs lesz. Különös. A világon mindent elhisz, de feltétlenül ragaszkodik a királyné aláírásához. Ez olyan, mintha hozzád, kedves olvasóm, beállítanám váratlanul egy ember, és azt mondaná. A miniszterelnök, akit sosem láttál, szépen kéred, add kölcsön neki a téli kabátodat. Mire te azt mondanád? Hát hogy? De hát nagyon szívesen. Hát csak egy aláírást kérek. Rohan ezt nyilván nem gyanakvásból teszi. Nem mintha egy pillanatra is kételkednék abban, hogy csak ugyan a királyné számára veszi meg az ékszert. Csak hirtelen mégis úgy érzi, üzletről van szó, tehát üzletszerűen kell eljárnia. És meg akarja mutatni, hogy igenis jó üzletember. Ért a hagyományos formákhoz, amelyek a kereskedelmi életben bizonyára épp olyan fontosak, mint az udvari életben. A szerződéshez aláírás kell. Ez a forma. Jean egy kissé megdöbben. Könnyű szívvel adott hamisított Marie Antoinette leveleket az elvakult Rohannak, de ez a megállapodás józan kereskedő kezébe fog kerülni. Végre mégis kénytelen rászánni magát. Visszatér a megállapodással, a királyné minden egyes bekezdés mellé odaírta approve, rendben, és a legvégére a nevét, Marie Antoinette de France. Nem mutassa meg a világon senkinek, mondja Jean a kardinálisnak. Az utolsó pillanatban még közbejön valami, ami megmenthetné Rohant, megmenthetné Marie Antoinette-t, talán a francia királyságot is. Cagliostro visszaérkezik Lyonból. Ha ő azt mondaná, óvakodjék, a kardinális szeméről lehullada a hályog. Georges Abbé arról számol be, hogy az ékszer átvételének előestéjén óriási szellemjárás volt a bíboros palotájában. Megjelent valamennyi szokásos égi lény, és biztosította Rohant, hogy az ügy, amelybe bocsátkozik, teljes sikerrel fog járni. Végképp megnyeri a királyné kegyét, a maga dicsőségére, és Franciaország és az emberiség kimondhatatlan nagy javára. De a kardinális valami ösztöne megsóghatta, hogy helytelen úton jár. Nem világosította fel Cagliostrót, miből is áll tulajdonképpen a nagy ügy. és így Cagliostro nem is óvhatta. Másnap reggel Rohan levelet írt az ékszerészeknek, és sürgette a gyakék szállítását. A két ékszerész rövidesen fel is vonult. Rohan ez alkalommal közölte velük, hogy a nyakéket a királyné vásárolta meg. Meg is mutatta a királyné aláírását. Nem sokára megjelent Jean is. Mi van a nyakékkel? Kérdezte türelmetlenül. A királyné már várja. Rohan megnyugtatta. Az ékszer itt van. Ebben az utolsó pillanatban Rohanban egy egészséges aggály támadt föl. Igaz, hogy egészen kicsike részlet aggály a nagy abszurdumhoz viszonyítva. Mi lesz az első részletfizetésig esedékes kamatokkal? Jean fölényes gavallérossággal kijelenti, hogy a királyné majd gondoskodik róla. Megállapodnak abban, hogy a kardinális este kiviszi az ékszert Versailles-ba. Este a kardinális hintaja megállt Versailles-ban a Place Dauphine-on, ahol Jean lakik. Jean egyedül van. A kardinálist egy homályosan megvilágított szobában fogadja, amelyből egy alkóv nyílik. A kardinális kezében ott a kincs. Léptek hallatszanak. De Parlerain, a királyné nevében, mondja valaki a szomszéd szobában. A kardinális diszkréten visszahúzódik az alkóvba. Magas, sápadt, fekete ruhás férfi lépbe. Rohan már látta valahol. Hol is? Ja igen, ez az a férfi, aki Vénusz lugasában odajött hozzájuk, és figyelmeztette őket, hogy Madame és Artois grófné közeledik. A férfi egy papírost ad el Jeannek. Jean kiküldi a férfit, és megmutatja Rohannak a levelet. A királyné azt írja, adják át a nyakéket e sorok felmutatójának. Nem tudjuk, vajon érzette róla egy pillanatnyi habozást, mielőtt kiengedte kezéből az elátkozott Nibelung kincset. Kiengedte kezéből, és az ékszer elindult végzetes útjára. A sápadt, fekete ruhás ember, Ritű de Villette, és az ékszer eltűnt az éjszakában. A kardinális nem sokára hazament. Így történt. A kardinális néhány nap múlva kékszegélyes levelet kapott, amelyben a levél magas íródője arra kérte, térjen vissza egy időre Saverbe. Az ügy érdekében ne mutatkozzék egy ideig. Rohan szokásos engedelmességével követte ezt az utasítást is. Most ott ül gyönyörű kastélyában, pehelypárnákon szunnyadva, mondja Carlyle. Nem messze, körülötte lágy hébék szolgálnak fel fényűző pompában. Hajdók állnak sorban, és megszámlálhatatlan lakásereg zárja ki a prózai világot és viszálykodást. Így fekszik, monsignor, elvarázsolt álomban. Hagyjuk álmodozni, még van egy kis ideje. Annál kevésbé álmodoztak Lamotték. Meg kellett oldaniuk a súlyos kérdést. Hogyan lehet titokban értékesíteni valamit, ami csak egy van a világon? Egy értéktárgyat, amely olyan feltűnő, mint a nap. A legokosabb lett volna persze elrejteni az ékszert biztos helyen, és sok-sok idő múlva, amikor már elültek a viharok, nagy óvatosan, és valahol egészen máshol hozzákezdeni az értékesítéséhez. Jean nem ezt tette. Nem tehette, mert a pénz neki rögtön kellett, nem sok-sok idő múlva. Vártak a hitelezők, és várta a nagy élet. Várta a való ásors, most, rögtön. És különben sem gondolkodott sohasem két nappal előre. Ez az egész történetéből nyilvánvaló. Nem is lett volna igazi kalandor, ha a jövőre gondol. A kaland az, ami egyik percről a másikra történik, aminek nincsen tegnapja, és nincsen holnapja. Minden egyéb nyárs polgári életmód. Tehát azt tette, ami a második legokosabb megoldás volt. Részekre szedték a nyakéket, hogy darabjait egyenként adhassák el. Ez természetesen nagy veszteséggel járt. A gyémántokat izgatott és hozzá nem értő kézzel szedték szét. Összekarcolták. És azon kívül elveszett a foglalat és a művészi kidolgozás értéke. Csak a nyers anyag maradt meg. Azután mohón hozzáláttak az eladásához. Rötű de Villétet már néhány nap múlva feljelenti egy ékszerész, mert gyanúsnak találja, hogy a zsebe tele van gyémántokkal. Rötű azt vallja, hogy a gyémántok nem az övéi, bizományba kapta egy előkelő hölgytől, és meg is nevezi Jean de la Motte-t. A nagy üzlet ígyképpen mindjárt az elején majdnem hajótörés szenved. A rendőrség régóta figyelemmel kísérte Jeant kijárási ügyei miatt. Ez volt most a szerencséje. A rendőrség úgy gondolta, hogy Jean valami protekciós ügyön kereshette ezeket a gyémántokat. Mint hogy feljelentés nem érkezett, nem törődött tovább az egésszel. Jean pedig megtanulta az esetből, hogy sokkal óvatosabbnak kell lennie. A gyémántok nagy részét átadta férjének, hogy menjen el velük Angliába, és adja el ottan. Egy másik részüket pedig magánál tartotta. Harmadik részét Rötű de Villétre bízta. La Motte Angliában igen szorgalmas volt. Azt mondta, egy régi módi családi ékszert szedtek szét. Annak darabjait akarja most pénzét enni. Az angol ékszerészek gyanúsnak találták, hogy ilyen olcsón adja a gyémántokat, de a főnemesség pénzzavarban lévő tagjai sok mindenhez hozzászoktatták őket. Minden esetre érdeklődtek a francia követségen, de ott nem tudtak semmiféle nagyszabású gyémánt lopásról. Mintegy 240 ezer fontot kapott készpénzben. Sok gyémántot ott hagyott az angol ékszerészeknél, hogy dolgozzák fel keretbe. És mintegy 8000 font értékű gyémántot becserélt mindenféle árúra. Órákra, láncokra, kardokra, borotvákra, dugóhúzókra, spárgafogó villákra, fogpiszkáló szelencékre és egyéb ostobaságokra. A gróf sem volt üzletemben. A gyémántokért a felét sem kaphatta annak, amit megértek. Közben Jean is serénykedett. Ő is eladott vagy 100 000 font értékű gyémántot párizsi ékszerészeknek. Adósságokat fizetett ki, bevásárolt, és mindenhol gyémánttal fizetett. Igazán nem jött zavarba, hogy kis mesét kellett mondania, hogy honnan van ilyen sok gyémántja. Előkészítette a talajt arra az időre is, amikor férje visszajön a sok pénzzel. Lamott Angliában rengeteget nyert a lóversenyen, mesélte minden ismerőseidnek. Lamott június elején haza is érkezett. A pénz itt volt a kezükben. És most hozzád fordulunk, kedves olvasunk, és felszólítunk. Törd a fejed. Mit tettél volna te a házaspár helyében? Minden bizonnyal tőkéd jövedelmező elhelyezésén gondolkoztál volna. Részvényeket, járadékkötvényeket, állampapírokat akkoriban is lehetett már venni, ha nem is volt még általános szokás. Lehetett volna a földet vásárolni, és főképp ipari vállalkozásba lehetett volna kezdeni, hiszen, amint említettük, ebben az időben általános fellendülés, nagy konjunktúra van Franciaországban. Vagy meg lehetett volna venni valami jó jövedelmező állami hivatalt, egy felmélyé generáli állást. A pénzemberek többnyire ezt tették. Vagy kivándorolni a pénzzel egy messze országba, és ott ültetvényeket, rabszolgákat venni. Amerika már akkor is volt. Zsánék nem ezt tették, és nem is tudjuk rossz néven venni. Az Ancien rezsim emberei voltak, nemes emberek. Ugyanabból a fajtából, mint Róa, ha nem is annyira kifinomult utolsó sarjak. Az üzleties gondolkozás tőlük is épp oly távol állt, mint a kardinálistól. És különben is kalandorok voltak, akiknek nincsen tegnapuk, és főképp nincsen holnapuk. Az élet annyit ér nekik, amennyit élvezni és ragyogni tudnak belőle. Az egész óriási összeget úgy, ahogy jött, el is költötték rangjukhoz illő pompára. Jean megvalósította a Valois álmot, és Lamott úgy öltözött ki, mint egy hatványra emelt strici. Funk Brentano egykori leltárak és rendőri jelentések alapján összeállította, hogy mire költötte a pénzt a Lamott házaspár. Felsorolja, hány és milyen frakkot vásárolt magának Lamott. A felsorolás egy oldalnyi terjedelmű. Elmondja Jean de Valois új ékszereit. Mi érjük be egy-két szemléletes adattal. 42 strávkocsi szállítja új bútoraikat Párizsból Bar-sur-Aubéba, amelyet rezidenciájukul szemeltek ki. Barban 6 fogatot és 12 lovat tartanak. Szürke angol batáron vonulnak be, rajta a Valois címer, és ez a jelmondat. Rege ab avo sanguinem nomen et lilia. Királyi ősömtől a vér, a név és a liliomok. A hintót 4 angol csődör húzza. Hátul lakályok. Lépcsőjén egy néger, talpig ezüsttel borítva. Estét estély után adnak. Házuk még akkor is tele van vendégekkel, amikor ők maguk nincsenek is otthon. Mi bizonyára nem így tettünk volna. Napjainkban senki sem lehetne ilyen bolond. És a mi életformánk nem is alkalmas arra, hogy pompában éljük kiszenvedélyeinket. De valljuk be, bizonyos rokon szenved, sőt, tiszteletet kell éreznünk Jean iránt, tiszteletet úrisága iránt. Jean, a Valois királyok sarja, eddig, mint egy nedves rakéta a nagy ünnepélyen, csak sustorogva parázslott, mérgesen, pattogva, füstölögve, gyötrődve. Most a tűz egyszer csak elért a száraz puskaporig, és szikrákat szórva fellobbant a fény. Virágokat és koszorúkat vetve fel az égre, a többi fényes rakéta és a csillagok közé, ahol úgy érezte, őt is megilleti a hely az előkelőség kozmoszában, hogy azután kilobbanjon, és lehújjon az örökös sötétbe.